ez a papír a vázlatom bizonyítja írásban, hogy ugyanonnan indultam el én is, ahonnan az én drága testvérem indult, és nagy részt körülbelül a közepéig a előadásának előre meg van írva nálam is, tehát nem ismétlem ugyanazt, hanem én ott folytatom, ahol megítélésem szerint egy új gondolat lépett be az én elmélkedésemben. Tehát mindazok után, amik így vannak, egy új gondolatot mondok, és úgy vezetem tovább az együttes gondolkodásunkat. Ez az új gondolat pedig az, hogy igazából minden embernek két sorsa van egyszerre. Két sorsa van, és ennek a két sorsnak az összjátéka nagyon érdekesen alakul mindenkinél. Gondolom, megértjük hamarosan ezt a gondolatot. Van egy külső sorsunk, amiben bizony a determinizmus, gén, örökség, netán isteni predestináció érvényesül. Tehát van egy külső sorsunk, életútunk, de igazában csirájában, lehetőségében és sokszor valóságában is van ezen belül egy belső sorsunk. Boldog ember az, akinél párhuzamban van a külső sors és a belső sors. De nem ez az átlag. Az átlag az, hogy feszültség van a belső sorsunk között, ami elrendelt útunk, ahogy énekeljük, tehát az a bizonyos Istentől elgondolt életút, ami akadályokba ütközik, amihez képest a külső sorsunk valami mást diktál. Tehát van egy belső sorsunk, életútunk, és van egy külső. Legegyszerűbb ezt példákkal szemléltetni. Tehát olyan példákat hozok, ez század legnagyobbjait idézem, amikor a külső sors nagyon más volt, mint a belső sors. Szerintem ez század két legnagyobb alakja közé, alakjai közé tartozik. Először Viktor Frankl, a bécsi pszichiáter professzor, aki elindult egy életúton, és szépen alakult a külső sorsa, diplomázott, orvos lett, professzor lett, bécsi professzor lett. Ez a külső sors mindaddig zavartal ment, amíg a hitleri őrület nem jött, elfogták és elvitték egy haláltáborba. Hát itt aztán alaposan megtört a külső sors. De Viktor Franklnak volt egy belső sorsa. Ez a belső sors az volt, hogy én segíteni akarok az embereken. Én azért élek, hogy gyógyítsak embereket, segítsek. Na most a külső sorsban egy rettenetes törés. Ez a belső sorsot is letörte. Sokaknál letöri sajnos. Viktor Franklnál nem törte le, hanem a belső sors töretlenül folytatódott. Ott a tifuszban, a tetvek között, de folytatódott töretlenül a belső sorsa, és töretlen volt az a bizonyossága, hogy ő még visszakerül a bécsi egyetemnek a tanári katedrájára, és ott is majd folytatja. Tehát külső sors és belső sors. Akinek erős a belső sorsa, az győzelmesen veszi a nagy kanyarokat, és így is mondhatom, és úgy mondom, mint egy nagy evangéliumot, az én mostani szolgálatomnak ez a nagy evangélium a testvéreim, hogy nincs az a földi hatalom, amelyik a belső sorsunkat megakadályozhatná, hogyha az a belső sors megszületett, tudatosodott, döntöttem, hogy én azt akarom. Nincs az a földi hatalom, amelyik ezt az én belső sorsfonalamat elvághatná. Ékes példa, mondom erre, Viktor Frankl. A század másik legnagyobb embere volt Dietrich Bonhoeffer, a német vértanú teológus, aki elindult szépen a teológia útján, diplomázott, okosakat mondott, prédikált, és aztán egyszer csak őt is letartóztatták, elvitték a haláltáborba őt is, és őt ki is végezték. És Bonhoeffernek ezt a belső vonalát nem érintette, sőt, már-már, azt mondom, majdnem Isten kísértése, amit mondok, belső sorsának javára lett az, ami a külső sorsában volt. Ez a győzelem a sors felett. Ez tehát az evangélium, amit most hirdetek nektek, testvérek, hogy a külső sorsunk vonala nagyon kalandos lehet, keserves lehet, de ha van egy belső sorsvonal, egy belső sors történés, azt nem tudja megtörni. Ez a két ember hatalmas reflektor fényt vet az éjszakába, emberek, igen, a külső sorsunk katasztrófa se, de ha van belső sors vezetés, akkor győzelmesek lehetünk az életbe. Ugye elgondolkoztam, hogy a 20. századot az jellemzi, testvéreim, az előző századokkal szembe, hogy a politikai sors kényszerek sose voltak ilyen méretűek, mint most a kifejezetten politikai sorskényszer. Mondjuk az első világháború, második világháború, 60 millió halott. Hozzáveszünk családokat, 150-200 millió embert érintett. Aztán Trianon, Versailles, békekötések, gondoljunk a Szovjetunióra, kicsi népeknek a betagolására, áttelepítésére, több mint 20 millió halott, és így tovább, most közelmúltban itt van mögöttünk ez a szerb-horvát háború. A politikai kényszer sorsoknak az iszonyatos százada ez. Politikai kényszer sorsok, menekülés, otthonvesztés, földönfutás, háború, igazságtalan ítéletek, tönkeregés, itt tovább. Politikai sorskényszerek sorzatában élünk. Emberi életet csak úgy lehetett élni, ha az emberek megtanulták azt, hogy belül egy sorsvonalat kialakítanak és azon végigjárnak. Ezek nagy győzelmek, a Bonhoeffer győzelme, Viktor Frankl győzelme, és van sok kicsi hasonló győzelem. A politikai kényszer sorsokban sokan tudták vezetni az igazi belső sorsukat. Csak egy kis profétai előretekintés. A 21. század, így mondják az okos szociológusok, a 21. század már nem a politikai sorskényszerek százada lesz, hanem a szegénység sorskényszere. Most ezt nem részletezem, ezt a szociológusok mondják világosan. A 21. század a szegénységnek a sorskényszere lesz. Emberek nem tudják kifejteni a tehetségüket, és így tovább, most nem kell ezt részletezni. Tehát testvéreim, sorskényszerek alatt vagyunk, amikkel szemben tehetetlenek vagyunk, de lehetséges egy belső sorsvonal, amelyikben az igazi életemet élem. Még egyszer mondom, hogy boldog az az ember, akinél párhuzamosan fut a kettő. Van ilyen is. A nagyok között is van ilyen. Most szólok két nagyról, ugyancsak olyan nagyságrendben, mint Bonhoeffer vagy Viktor Frankl. Két ember e századnak ugyancsak a legnagyobbjai közé tartoztak, akiknél párhuzamosan ment a külső sors és a belső sors. Az egyik Barth Károly, a bázeli professzor, akinél semmi különös gond nem volt, svájci állampolgár volt, nyugodtan átvészelte a világháborút minden zaklatás nélkül, folytatta a teológiai munkáját, több mint 10 000 oldalas dogmatikát írt, arra kapott elhívást, hogy Isten prédikátora, tanítója legyen, és az volt, az lett, az maradt, úgy halt meg. Semmiféle konfliktus nem volt. A külső vonal azonos volt a belső vonal vezetéssel. Boldog svájciak, sok svájcinak így alakult az élete. Ő is, mint svájci állampolgár, szépen párhuzamosan ment a külső sorsa a belsővel. A másik, akit ugyanide veszek, de már kicsit bonyolultabb az eset, Albert Schweitzer. Végül is ő is a külső sorsvonalát párhuzamba hozta a belső sorsvonalával. A külső sorsvonala ígéretes volt. Nagyszerű muzsikus volt, orgonaművész volt, orvostudós volt, teológiai tudós volt. Egymás után jöttek a meghívások a különböző katedrákra. Ez volt a külső sors, szép egyenesen alakult a külső sors, de a belső sorsa, amit ő alakított, az nem volt párhuzamban ezzel, mert a belső sorsa egy rettenetes szégyenkezés volt. Szégyen az, amit Európa csinált Afrikával. Szégyen a rabszolgaságtól és rabszolgaság után is az a kizsákmányolás, amit Európa csinál, az szégyen, és a belső sorsa megmozdult, hogy valamit, amit az én egyszemélyes életemben tudok csinálni, jóvá tételbe csinálok. És hozzáigazította, volt rá hatalma, leszállni könnyebb, mint fölemelkedni magasabb pozíciókra. Magasabb pozíciókból leszállni egy belső sors vezetésére könnyebb. Leszállt a belső sorsához, és párhuzamba hozta a külső sorsát a belső sorsával. Elment Afrikába, tudjuk, Lambaréne, a feketék orvosa, tehát párhuzamba került a külső sorsa a belsővel. Na még egyszer mondom, tehát testvére, ez az én szemléletem most a sorsra nézve, hogy kettős út lehetséges a sorsunkban. Egy külső út, ami általában erőszakos, ami általában ellene van, ami belső gondolatainknak, külső kényszerek, politikai kényszer, és egyre inkább jön utána a szegénységnek a kényszere. Magyarországon már belépett a határon belülre a 21. századnak a sorskényszere, a szegénységnek a sorskényszere. Tehát ez a kettősség van, és mondom ismét, az evangélium az, hogy az Úristen segít minket arra, hogy senki azt a belső vonalvezetést, az evangéliumnak a belső vezetését meg ne roncsa. Itt, ha volna időnk, persze sokat kellene beszélni a mi belső világunkról, ahogy tegnap is mondottam, hogy a menekülés abból az iszonyú kerítő hálóból, ami befogott minket az emberi társadalomba, abból a menekülés befele van. Befele van beszállni, beljebb menni, bemenni a belső szobába. Müller Péternek az egyik tétele, ami biblikus tétel szerintem, ha a világi fogalmazásban van akkor is, de ő szívesen beszél direkt módon is a Bibliáról. Tehát az ő tétele az, hogy van az én kis énem, a hétköznapi énem, és van elrejtve a mélységben valahol, ha van, amennyire van, a nagy énem, az igazi önmagam, az igazi önmagom, az igazi önvalóm. És Müller Péter azt mondja, hogy a boldogság útja, az emberré válás útja az, hogy az a mélységbe levő én, az igazi valóm, az önmagom, a belső magom, az győzelmes legyen az én kicsinyes külső énem felett. A külső énemet hiúság vezérel, irigység vezérel, paráznaság vezérel, a pénz szenvedélye, egyéb szenvedélyek vezetnek, félelem, szorongás, depresszió, tehát ez az én külső kicsi énem, hogy e fölött győzedelmeskedjék a belső én. Ezt nagyon szépen, tanulságosan hirdeti. Ez tehát az a bizonyos befele menekülés, az én kicsinyes énemtől az igazi énemhez. Na és ezt én úgy folytatom, hogy ha sikerül a belső ősvalómnak, igazi valómnak győzni a hétköznapi kicsinyes én felett, akkor lehet neki kezdeni, hogy a sors erőkkel is megbirkózni. És akkor következik az, hogy sikerül valami módon párhuzamba állítani. De testvérek, akkor is, ha meghal valaki úgy, mint Dietrich Bonhoeffer, vértanú halált hal, akkor is töretlen lehet ez az evangélium, töretlen lehet az én belső vonalam. az én Krisztusságom, a belém plántált Krisztus érvényesülhet a világon akármiféle helyzetben. Na, a nagyok után, akiknek párhuzamba sikerült állítani az életét, beszélek egy emberről, aki kicsi ember, aki szintén párhuzamba került, fent és lent, ez pedig nem más, mint saját kicsi személyem. Magamról is elmondok egy-két mondatot, hogy hogy vagyok a sorssal. Én ama boldog emberek közé tartozom, akiknél párhuzamban van a külső sorsom, a lelki pásztorság, palást a vállamon, és itt van, és a belső sorsom, mert ez az igazi. Ama boldog emberek közé tartozom, akiknél a külső sorsvonal párhuzamosan fut a legbelsőbb sorsvonallal. De az én nálam se volt ilyen könnyű. Sokan tudják az életem útját, de azért még egyszer elmondom, mert nagyon tanulságos, hogy én nem úgy indultam el, hogy szépen a Krisztusság legyen a szívem legmélyén is, meg a külső hivatalomban is, meg hivatásomban is. Hanem, mondom, sokan tudják, én katonatiszt akartam lenni. Nekem megvolt az elgondolásom a sorsomról. Elindultam a katonatiszti pályára, és egyszer csak egy nagy törés következett be, ami nagyon-nagyon keserves volt. Az öngyilkosság szélére sodort ez a törés, hogy nem lehettem katonatiszt. 17 éves koromban életem legmélyebb pontján voltam, nagyon közel az öngyilkossághoz. Az Úristen maga cselekedett, nem én állítottam párhuzamba a belsőt a külsővel, az Úristen maga oda pofozgatott, oda kényszerített a teológiára, és azóta párhuzamban él az életem, a külső sorsom a belsővel. Ez egy törés volt nálam is. Legyen áldott Isten, hogy helyettem megcselekedte ezt, és ő kényszerített ide. És most olvasok én is egy igét, egy másfajta igét kaptam, de az én sorsom is inkább ezt az igét világítja meg. Kiemelem az összefüggésből én is ezt a mondatot. Ráismernek a Biblia ismerők arra, hogy honnan van ez az ige, majd én is mondok valamit róla. Jézus mondja a János 13-ban, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Amit én teszek, azt most nem érted, de majd később megérted. Tehát itt erről a háromról van szó. Jézus tesz valamit. Az életünkkel tesz valamit. Valami jót tesz mindig. Tesz valamit. Mi nem értjük azt, amit ő tesz. De majd eljön az idő, amikor megvilágosodik. Amikor én 17 éves koromban összetörtem egészen az elgondolásaimban, nem értettem, lázadtam. Én, amit én teszek, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Lehet így szemlélni a sorsunkat, hogy Isten tesz valamit, amit nem értünk, pedig értelmes, sőt kegyelmes, sőt üdvösséges dolog. Tesz valamit, nem értjük, van ígéretünk rá, hogy majd meg fogjuk érteni. Tehát a feladatunk, testvéreim, ez a kettősség, visszafele tekintve értelmezni a sorsunkat, mint ahogy én most már teljesen egyértelműen tudom értelmezni a sorsom a születésemtől a mai napig, értelmezni visszafelé, előre pedig megtervezni és megvalósítani a sorsunkat a lehetőségeink szerint. Értelmezni a mögöttünk valókat, megvalósítani, megtervezni és megvalósítani az előttünk levőket. Egy kérdéssel fejezem be, énekeljük gyönyörű szép énekünket, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Tehát itt erről van szó, hogy elrendelt út, ezt először meg kell érteni, de az kevés, hogy értem, mert lehet érteni lázadozva. Tehát azért énekelünk, imádkozunk, hogy Uram, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Gyönyörű. Azt kérdezem, ez a maximum? Ennél tovább nem lehet jutni, csak a sorsomat megértem, és nem könnyű módon, sok imádsággal meg is szeretem a nem szeretem sorsot. Hogy értsük és szeressük elrendelt útunkat. Ez a maximum. Nincs még egy lépés e fölé? Van. Megtanultam ezt a lépést, és pedig egy ateista filozófustól. Úgy hívják őt, hogy Arthur Schopenhauer. Ő mondott egy zseniálisat, ami egy kicsit több ennél, hogy értsem és szeressem. Ő tudnélik azt mondotta, hogy figyeljük ezt a csodálatos mondatot, a sors keveri a kártyákat, de mi játszunk ezekkel a kártyákkal. Érzitek, mi a többlet az előzőhöz képest? A sors keveri a kártyákat, de mi játszunk a kártyákkal. Vagyis nem egyszer értem és szeretem, hanem kártyázom. Azokkal az adottságokkal, amiket a sors adott nekem, azokkal én élek. A sorssal szembeszállok, és itt nem kell magyarázni. Ezt a mondatot ajánlom. Nem baj az, hogy ateista, filozófus mondotta. Egy nagyszerű gondot van benne. A sors keveri a kártyákat, de mi játszunk ezekkel a kártyákkal. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy olyan méretetlenül gazdag Isten vagy, és ezt a te gazdagságodat beleárasztod ebbe a világba, a nagy világba is, csillagvilágok milliárdjaiba, és beleárasztod a te gazdagságodat, ami kicsiny emberi életünknek az edényébe. Köszönjük, hogy hallatlanul sok belefér a mi emberi életünkbe. Köszönjük, hogy annyi szív, annyi erő és erőtlenség, öröm és keserűség, annyi minden váltakozhat a mi életünkben. Köszönjük a tehetetlenségünket, amikor mindenestül te vezetsz, viszel, sodorsz minket. És köszönjük, hogy mégiscsak adsz erőt, hogy időnként mi is belenyúljunk a sors kerekei közé, és változtassunk, megállítsunk irányokat, új irányokat vegyünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy emberré formáltál, a te szabadságodból adtál valamit nekünk is, hogy szabadon döntsünk. Könyörülj rajtunk, hogyha nem is értjük ezt, hogy a te szabadságod hogy fér össze a mi szabadságunkkal. Könyörülj rajtunk, hogy örömmel vegyük ezt a csodálatos, üdvösséges feszültséget. Segíts minket arra, hogy ebben a küzdelemben ne fáradjunk meg. Segíts arra, hogy ne legyünk fatalisták, hogy te így akartad, és nincs fellebbezés. Köszönjük, hogy van fellebbezés. Köszönjük, hogy benn van a Bibliában Jób könyve. Aki nem fogadta el a szenvedést, aki fellebbezett hozzád, és te elfogadtad az ő fellebbezését. Könyörülj rajtunk, és taníts minket erre a hitbeli bátorságra, hogy vegyük a sors kártyalapjait, és játszunk azokkal, és fellebbezzünk hozzád, hogyha igazságtalan, hogyha keserű, hogyha embertelen a kártyajáték ellenünkre. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy emberi életet éljünk, szabadon, a te szabadságodba beleszőve, fonva a mi emberi szabadságunkat. Úr Jézus, áld meg minket ebben. Amen.